Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
...2014 májusában a Darnózseli határában található réten egy férfi dolgozott. Munka közben azon morfondírozott, vajon hová tűnhetett az a helybéli, két gyermekes családanya, akit már napok óta kerestek. Hirtelen egy autóra lett figyelmes, amiből épp az eltűnt nő férje szállt ki, majd a csomagtartóból elővett egy kisebb zsákot, aminek a tartalmát a mezőn szétszórta. A szemtanú nem volt se nyomozó, se rendőr. Mégis nagyon gyanúsnak tartotta a látottakat, ezért azonnal a rendőrséghez fordult. Nem sokkal később kiderült, hogy a zsákban emberi maradványok voltak. Méghozzá az eltűnt nőtől származó szív, tüdő és májdarabok. Sziasztok, Szatmári Péter vagyok, és ez itt a Bűntények Podcast. Ismét egy hazai bűnüggyel foglalkozunk majd, amelynek brutalitása éveken át foglalkoztatta az embereket. A bevezetőben felvillantott, a magyar kriminalisztikában példaértékű bűneset a Győr-Moson-Sopron megyei Darnózseliben történt. A kisközség Mosó-Magyaróvár közelében található, lakosainak száma még a 2000 főt sem éri el. A történet egy tökéletesnek induló házassággal kezdődött, majd sajnos a feleség gyalázatos megsemmisítésével ért véget. De kezdjük az elején. A feleség Judit. Az ő édesanyja darnózseli származású, édesapja a szomszéd faluból való volt. A család Mosó-Magyaróváron élt két gyermekükkel, Szilárddal és Judittal. A szülők házassága nem vészelte át a rázós, kisgyermekes éveket, így nem sokkal később elváltak. Az anya és a gyerekek átmenetileg a nagyszülőkhöz Darnózselire költöztek. Két évvel később sikerült lakást szerezniük egy győri panelházban, és ekkor elhagyták a kisfalut és a nyüzsgő nagyvárosba költöztek. De a vakációt a gyerekek ezután is szinte mindig Darnózselin töltötték. Az egyik ilyen nyáron aztán a már 19 éves Judit egy falusi mulatságban megismerkedett egy helyi fiúval, Jánossal. Szerelem volt első látásra. A fiatal pár boldogan tervezte közös jövőjüket, majd Judit 20 éves korában János megkérte a kezét, amire ő boldogan igent mondott. Ezt a döntését nagy örömmel osztotta meg édesanyjával, bár csak e-mailen keresztül. A szülők ugyanis nem nézték jó szemmel a házasságot. Köztudott volt, hogy János családjában bizony történtek már erőszakos események. A pár ennek ellenére 1996-ban összeházasodott. Az esküvő után szép sorban jöttek a gyerekek. Először egy kislány, majd 5 évvel később egy kisfiú is született a családba. Judit a gyerekek után gyógytornászként kezdett el dolgozni. Odaadása és ember szeretete a munkájában is sikeressé tette. Olyannyira ragaszkodtak páciensei a nőhöz, hogy saját rendelőt tudott nyitni Darnózseliben. János pedig hentesként dolgozott, és ő is legalább annyira szerette a hivatását, mint felesége. Az idill viszont csak 2011-ig tartott. Ezután fokozatosan kezdett megromlani a házastársak között a viszony. A férfi kezdetben ártalmatlannak tűnő féltése ugyanis időközben beteges féltékenységé fajult. Családi életük szép lassan kisiklott a normális kerékvágásból. Judit testvére és bizalmasa Szilárd szerint a férj János viselkedése idővel egyre szélsőségesebbé vált. rendszeresen megfordult Judit rendelőjében, kémkedett, kutakodott felesége után, sőt, mi több, időként a pácienseit is zaklatta. Ekkor a nő úgy döntött, hogy távolabb viszi a munkahelyét, és inkább a közeli Mosó-Magyaróváron bérel rendelőt, ahol nincs folyamatosan szem előtt. A kettejük között szélesedő szakadék a család életének minden aspektusára kihatott. A közös családi kikapcsolódások megszűntek. Szilárd egyik interjújában arról mesélt, hogy Judit az egyik betegétől ajándékba kapott egy párnapos wellness hétvégét. 4 főre szólt az utalvány, a szülők és a 2 gyerek részére. Judit az indulás előtti nap azzal hívta fel öccsét, hogy az előre megbeszélt kirándulást a férje az utolsó pillanatban munkára hivatkozva lemondta. Arra kérte testvérét, hogy ő ugorjon be helyére, hogy ne legyen egyedül. És nem ez volt az egyetlen ilyen eset. Egy másik egyhetes kirándulást is lemondott János, ahová Judit végül az anyukájával és a gyerekekkel volt kénytelen elmenni. János egyre erősebb kontroll alá igyekezett vonni feleségét. Judit nem mehetett el akkor és oda, amikor és ahová szeretett volna. Például a kukáért szeretett volna elmenni egy gyógymasszőr továbbképzésre, de a férje egyszerűen nem engedte. Itt meg is állnék egy pillanatra és kitérnék a bántalmazó párkapcsolatra. Leginkább arra, hogy milyen könnyű az előbb elhangzottakra külső szemlélőként azt rávágni, hogy az meg hogy lehet, hogy egy felnőtt embert ilyen módon korlátoz valaki a szabadságában. A bántalmazó kapcsolatok szerte a világban rengeteg nő és férfi életét keserítik meg. Nem csak hátrahagyni nehéz ezeket, hanem azt követően békére és boldogságra találni is sokszor fájdalmas. Egyfelől a bántalmazás létrehoz egy kötődési típust. Másfelől a személyiség a bántalmazás miatt sokszor darabokra hullik. A bántalmazó kapcsolat árulkodó, feltűnő és sokszor mégis felismerhetetlen. A kilépés belőle pedig nagyon nehéz. Judit viszont lassan ráébredt, hogy a kapcsolatuk végérvényesen megromlott, és már nem érezte biztonságban magát a házasságában. Egyik nap János újra Judit rendelőjénél leskelődött. Ekkor látta meg az ablakon keresztül, hogy Judit 2 egymás melletti matracon fekve beszélget egy férfi vendégével. Ugyan mindketten teljesen fel voltak öltözve, a férj számára egyet jelentett azzal, hogy a felesége megcsalja őt. Ezzel a momentummal kezdődtek meg a komolyabb zaklatások, a szóbeli bántalmazás, majd végül eljött a nap, amikor a kisebb gyermekük jelenlétében vette elő János Juditot, akit közben ütlegelt és kitépett egy csomót a hajából. Az egyik ilyen veszekedésükről hangfelvétel is készült, amit a bíróságon később le is játszottak.
Te bucskó, te áron, te bucskó!
Judit azonnal feljelentést tett a rendőrségen, majd eljárás is indult a felbőszült férje ellen, melynek végén testi sértését 2 év próbaidőre ítélték. A nő mindezek mellett távoltartást is kért férje ellen, amit el is rendeltek. Innen már nem volt visszaút. A nő beadta a vállókeresetet és saját életének védelme érdekében Győrbe költözött. Később több barátnőjének és a szüleinek is arról beszélt, hogyha a házban marad, a férje végez vele. Persze a zaklatások ezzel nem értek véget. Judit egy nap arra lett figyelmes, hogy férje egyik rokona bóklászik rendelőjének udvarán, és fotókat próbál készíteni róla. Egyértelmű volt, hogy János kérésére jött, és valami olyan képet akar csinálni, amit a férfi felhasználhat majd ellene a bíróságom. Kényelmetlen helyzet az ilyen, de ami ezután következett, az ennél is sokkal vészjóslóbb volt. A nő egyik reggel szokásához híven munkába indult Győrből Mosó-Magyaróvárra. Felhajtott az autópályára, majd feltűnt neki, hogy a kocsi futóműve nem úgy viselkedik, ahogy kellene. Az autó rázott és bizonytalanul kanyarodott. Amint beért Mosó-Magyaróvárra, be is gurult egy szervízbe, mert érezte, hogy itt nagy a baj. A szerelő levette a dísztárcsákat, és elhűlve látta, hogy csupán 1 csavar tartja a kereket. Az összes többi hiányzott. Nyilvánvaló volt, hogy valaki direkt távolította el a kereket tartó csavarokat. Mindezek ellenére Judit igyekezett normális életet kialakítani magának. Egy magánorvosi rendelőben dolgozott Mosó-Magyaróváron. Az épület alaksorában bérelt egy kis szobát, itt kezelte pácienseit nap mint nap. Betegei szerették és támogatták. Egyetlen probléma volt, ami még megoldásra várt, a két gyermek elhelyezése. A férj foggal körömmel ragaszkodott a gyerekekhez, és mindent megtett azért, hogy a bíróság neki ítélje őket. A gyermek elhelyezési per pedig már több hónapja tartott, és hát messze volt még a döntéshozatal. A nagylány Győrbe költözött kollégiumba, a kisfiú pedig ideiglenesen át Jánoshoz került. A nő rendszeresen látogatta, de a házba nem mert bemenni, így jobb híján a kapu előtt vagy az autóban beszélgetett fiával. A beszélgetések a kisfiúval viszont egyre rövidültek. A gyerek Judit szeme láttára kezdett teljesen magába fordulni. Félő volt, hogy teljesen az édesapja hatása alá kerül. Már nem volt meg neki az a bizalmas, közvetlen kapcsolata az anyjával, mint azelőtt. Judit két hetente hétvégenként látta kisfiát és lányát, de hétközben is sokszor munka után beszaladt fiához, amikor Mosó-Magyaróvárról ment haza Győrbe. Ez az állapot úgy egy évig tartott, ez alatt Juditban felelősödött az az érzés, hogy ez az idő nem elég, amit a gyerekeivel tölthet, és hogy egyre jobban kezdi őket elveszíteni. Kénytelen volt meghozni azt a nehéz döntést, miszerint visszaköltözik a családi házba, amíg a gyermek elhelyezési és váróper le nem zajlik. János hallani sem akart erről, és mindent megtett, hogy jogilag megakadályozza felesége visszatérését. Erre azonban nem volt lehetősége, hiszen Judité volt a ház egyik fele, így minden joga megvolt ahhoz, hogy ott lakjon. A férfi valószínűleg ekkor döntötte el, hogy bármi áron megakadályozza párja visszatérését. 2014. május 27-én kedden este Judit egészen sokáig dolgozott. Az utolsó páciens este 8 óra előtt 4 perccel hagyta el a rendelőt. Szép estét kívánt a nőnek, aki mosolyogva csukta be mögötte az ajtót. Ő volt az utolsó vendége, és az utolsó ember, aki élve látta. Ezek után gyorsan elpakolt pár dolgot, eltette a mobilját és felkapta a táskáját, majd ő is kilépett az ajtón. 8 óra után 4 perccel aktiválta a helyiség riasztó berendezését, azután az épület mögötti parkolóba sietett. Beült az autójába, de elindulni már nem tudott, mert a férje kocsija az útját állta. Ettől a ponttól csak feltételezéseink vannak azzal kapcsolatban, hogy valójában mi történhetett, mivel János azóta sem tett beismerő vallomást. Tény, hogy Judit aznap este már nem adott életjelet magáról. János hazatért a családi fészekbe, megvacsorázott a kisfiával, majd lefektette aludni. Másnap reggel hiába várakozott az aznapi első páciens a rendelő ajtaja előtt. Judit nem nyitott ajtót és nem vette fel a telefont, noha a kocsija a parkolóban állt. Ez felettébb szokatlan volt, mivel a nőről mindenki tudta, hogy sosem késett, és ha valami közbe is jött, arról mindig időben szólt betegeinek. A páciense is pontosan tudta ezt, így azonnal aggódni kezdett. Végül felhívta Judit édesanyját, hogy megkérdezze, tud-e valamit a lányáról, hogy jól van-e. Judit viszont akkor már egyáltalán nem volt jól, ám ezt akkor még senki sem sejtette. A halálra rémült édesanyja folyamatosan hívta a lányát, ám ő már nem vette fel a telefont. Ezután kétségbeesve Judit testvérét Szilárdot tárcsázta. Abban reménykedett, hogy a férfi tud valamit a lányáról. Sokként érte, amikor kiderült, hogy ő sem hallott felőle. Szilárd azért igyekezett megnyugtatni édesanyjukat, és abban maradtak, hogy este 6-ig várnak. Ha akkor sem kerül elő Judit, akkor testvére elindul Budapestről Győrbe, hogy együtt keressék meg. Szilárd ekkor még nem aggódott. Eszébe sem jutott, hogy valami szörnyűség történhetett. Eljött az este 6 óra. Judit továbbra sem került elő, így a férfi kocsijába ült, és elindult Győrbe. Az út folyamán végig a mobilját figyelte, hát ha megcsörren, és kiderül, hogy a testvére jól van, és csak valami banális oka volt annak, hogy egész nap elérhetetlen volt. Mivel tudta, hogy Judit autója még a rendelő parkolójában áll, ezért Mosó-Magyaróvár felé vette az irányt. Amikor meglátta a kocsit, bajos érzései támadtak. Este 10 körül megment a Mosó-Magyaróvári rendőrségre, hogy bejelentse húga eltűnését. Ám ez sokkal bonyolultabban ment, mint hitte. Az őrsön nem voltak hajlandóak foglalkozni az üggyel, mivel Judit Győrben lakott, így azt tanácsolták a férfinak, az ottani kapitányságra menjen. És hogy azért ellenőrizze le előtte, hogy nincs az albérletében a húga. A lakáshoz csak a Győrben tanuló lányának volt kulcsa, így az éjszaka közepén Szilárd a kollégium felé vette az irányt. A kislány remegve adta át a kulcsokat nagybátyjának, és lelkére kötötte, hogy hívja, amint megtud valamit. A férfi ezután felvette édesanyját, és így együtt az albérlet felé vették az irányt. A zárban belülről nem volt kulcs, így könnyedén bejutottak a lakásba. Bent sötétség és csend honolt, a redőnyök még felhúzva, így az utcai lámpák adtak valamennyi fényt az éjszaka feketeségében. Szilárd és az édesanyja rettegve kattintották fel a lámpát, hiszen nem tudhatták, mi fogadja őket a néma lakásban. Remegő kézzel nyitottak be a helyiségekbe, de nem találtak semmit. Egyfelől megkönnyebbültek, másfelől egyre jobban nőtt bennük a kétségbeesés, hogy hol lehet Judit. Ezután autóba ültek. Az édesanyja hazament, hogy otthonról próbálja elérni lányát, Szilárd pedig a győri rendőrkapitányságra sietett. Az ottani rendőrök ismét csak nem tudtak segíteni, mert hiába volt Judit győri lakos, hivatalosan még mindig Darnózseliben lakott, így az ügy mégiscsak a Mosó-Magyaróvári kollégákhoz tartozott. Megkérték a férfit, hogy holnap reggel menjen be az ottani kapitányságra. Szilárd olyan rossz lelki állapotba került, hogy azon az éjszakán szó sem lehetett alvásról. Eszébe jutott, hogy talán nem indult be testvére kocsija, emiatt taxiba szállhatott, és később valahogyan eltűnt. A város összes taxisát végig telefonálta, hogy találkozott-e valaki Judittal, de senki sem fuvarozta aznap a nőt. A keresést tovább folytatta a rendelőnél, ahol azt is kiderítette, hogy előző este 8 óta nem volt kiriasztva a helyiség. Az éjszaka borzasztóan lassan telt, de végre elérkezett a reggel, amikor újra a Mosó-Magyaróvári kapitányságra ment. Ekkor már komolyan vették. Ahogy az eltűnéssel kapcsolatos jelentést készítették, megcsörrent a telefonja. Egy ismerőse hívta azzal, hogy volt sógorának, Jánosnak valami miatt el van törve a keze. Ezt roppant furcsának találta, így meg is említette a vallomást felvevő rendőrnek. Aki eleinte nem foglalkozott vele, majd miután Szilárd nyomatékosan megkérdezte, hogy a férjét nem kérdezik-e ki az eltűnéssel kapcsolatban, hívtak egy nyomozót. Neki újra elmondta az egész történetet minden apró részlettel együtt. Ekkor már 29-e dél volt, Juditról másfél napja nem tudtak semmit. A rendőrök ezek után felhívták Jánost, hogy tud-e valamit felesége hollétéről. Ő nemmel válaszolt. A hangja furcsán nyugodtnak tűnt. De az igazság más volt. Igenis, tudta, mi történt a feleségével. De mi is? János valószínűleg lesben állva várta gyanútlan feleségét a rendelőnél azon a végzetes májusi estén. Mivel a nő nem tudott a kocsijával elhajtani, kiszállt. Tulakodni kezdhettek, majd a feltételezések szerint János puszta kézzel megfojtotta. Ekkor törhetett el a kis ujja, és ekkor szerezhette a horzsolásokat is a lábán. Judit minden bizonnyal erőn felül küzdött az életéért, de nem volt elég erős ahhoz, hogy hentes férjét megfékezze. Közben megindult a nyomozás. Egy nap jelentkezett egy férfi, aki elmondta, hogy látta Judit férjét csütörtökön, 2 nappal az eltűnés után, amint egy zsákbor kiszór valamit. Ezt elég gyanúsnak találta, és mivel tudott is a nő eltűnéséről, értesítette a rendőröket. A nyomozók csak június 5-én mentek ki a helyszínre. Az egyik őjük különös barnás foltot vett észre a füvön. Elmondása szerint olyan volt, mintha motorolaj folyt volna ki. Ahogy a kezükbe fogták, hogy közelebbről megvizsgálják azt a valamit, úgy találták, mintha apró égett töpörtyű lenne. Vidákovics Gábor, az ügyben nyomozó egyik rendőr így emlékezik vissza a vérfagyasztó felismerésre. Ami nagyon megmaradt bennem, az, hogy az egyik kis darabot a kezemben fogtam. Azonnal felismertem, hogy egy emberi bőrmaradványt tartok a kezemben. Judit újbegyének a bőrét. Az új nyomat fodor szálait lehetett látni rajta. Nem az új percet találtuk meg, hanem a bőrt, ami azon volt. Ezután tovább kerestünk. További hasonló maradványokat találtunk. Előbb hármat, aztán négyet, ötöt, hatot, hetet, nyolcat, végül egy kis maréknyit szedtünk össze. Éppen elfért a kezünkben. A maradványokat azonnal a bűnügyi laborba vitték, és megkezdték azok tulajdonosának azonosítását. Pár nap múlva meg is lett az eredmény. A darabok bizony Judithoz tartoztak. A férjét emberölésre gyanakodva természetesen azonnal beidőzték. És pont Vidákovics Gábor alezredes hallgatta ki, aki nem sokkal korábban tenyerében tartotta Judit maradványait. A nyomozó erre így emlékezett vissza. Beidéztük, iszonyatosan izzadt, a nadrágját, de a cipőjét is teljesen átizzadta. Sosem láttam még ilyet. Reggel 9-től este 6-ig hallgattuk ki, persze a szükségletei miatt adott szünetekkel. Végig szentelenül ült, hatalmas önuralommal reagált a kérdésekre. Mindent jegyzeteltünk a kihallgatáson, szépen sorra cáfoltuk a védekezéseit. Ő közben folyamatosan hárított, de aki az erről készült jegyzőkönyvet elolvassa, az láthatja, hogy mint a vízfolyás úgy hazudott. Még egy harmadik alibivel is előállt. Azt állította, hogy egy román prostituáltal volt Mosul-Magyaróváron, de semmilyen konkrétumot nem mondott a nőről, és arról sem, hogy pontosan melyik utcában. Végig nyilvánvaló volt, hogy eltervezte megöli feleségét. Véghez vitte a gyilkosságot, és a végsőkig ragaszkodott ahhoz, hogy nem ő a tettes. Próbált nagyon udvarias lenni velünk. Aztán eljött egy pont, amikor már konkrétan meggyanúsítottuk az emberüléssel, és azokkal az ellentmondásokkal is szembesítettük, amik felmerültek a nyomozás során. Volt egy jegyzőkönyv, amit a végén már nem volt hajlandó aláírni. Akkor már teljesen kikészült. A poligráf vizsgálatot is akkor tagadta meg. Elvesztette a fonalat, már színlelni sem akarta, hogy megpróbál velünk együttműködni. A rendőrök ezután házkutatást tartottak a család Darnózseli házában. Alaposan átvizsgáltak mindent. De János aprólékosan kitakarított, így semmi sem utalt arra, hogy az épületben történt volna valami erőszakos, mondjuk egy holttest feldarabolása. Egyetlen furcsaság azonban mégis akadt, ami azért mutatott valamit. A pincében lévő kis feldolgozó helyiségben volt egy házilag barkácsolt húsdaráló, aminek csak a motor részét találták meg. Maga a daráló a tölcsérrel nyomtalanul eltűnt. A kirakós darabjait összerakva kiderült, hogy János valószínűleg azután próbált megszabadulni felesége maradványaitól, miután legelőször kihallgatták annak eltűnése kapcsán. Pánikba eshetett, és igyekezett minél gyorsabban eltüntetni a holttestet. Ehhez a nőt a pincébe cipelte, és olyan apró darabokra vágta, amelyek belefértek a húsdaráló szájába. Ezek után a húsból és csontból álló masszát a kertben lévő füstölőben akarta elégetni, ám nem sikerült 100%-osan. Úgy döntött, hogy a megpörkölődött test és szövet darabokat a családi háztól nem messze lévő zselint réten szórja szét. Talán arra számított, hogy a vadállatok pár nap alatt feleszik a tepertőszerű maradványokat. Tehére azonban valaki meglátta. Ám ezen kívül is akadt olyan, aki valami furcsát látott Judit eltűnésének napján. Az egyik szomszéd valamikor éjjel 1 óra körül felkelt, hogy kimenjen a mosdóba. Az ablak előtt elhaladva szokatlan fényt vett észre Jánosék kertjében. Kinézett és azt látta, hogy a férfi épp tolat az autójával a füstölőhez, majd kipakol valami nehezet a kocsiból, amit aztán a kert hátsó részéhez vonszol. Ez nagyon szokatlan volt, ugyanis, mint később kiderült, Jánost korábban sosem látták, hogy tolatva állt volna be az udvarra, Sőt, az is tudva levő volt, hogy éjjel sosem dolgozott. Amíg a rendőrök gőzerővel nyomoztak, János és az akkor 12 éves kisfia élték mindennapjaikat. A férfi tagadott minden ellene felmerülő vádat. Gyermekének azt mondta, hogy édesanyja lelépett, hogy új életet kezdjen valamelyik nyugat-európai országban. A kisfiú ezt annyira komolyan vette, hogy még akkor sem hitte el, hogy édesanyja meghalt, amikor annak maradványait megtalálták. 2014. július 5-én a rendelkezésre álló információk alapján elrendelték a férfi előzetes letartóztatását. A határozat indoka, hogy az ügyben további nyomozásra van szükség, mert a bizonyítékok köre nem teljes. Emellett viszont félő, hogy János megszökik, vagy bizonyítékokat semmisít meg. Még ezen év novemberében meghosszabbították az előzetes letartóztatást. A határozat szerint változatlanul indokolt a kényszerintézkedés a zavartalan nyomozás érdekében, mert a gyanúsított befolyásolhatja a tanúkat, és megszökhet, elrejtőzhet a nyomozók elől. Egy év múlva született meg a vádirat, és kezdetét vette az ügy hosszadalmas tárgyalása. Senki sem gondolta, hogy egy végtelenül hosszú, évekig elhúzódó pereskedés veszi kezdetét. 2016. decemberében ugyanis első fokon felmentették a férfit, mivel nem lehetett egyértelműen megállapítani azt, hogy a sértett halála milyen okból következett be. Ebbe nem nyugodott bele Judit családja, fellebbeztek az ítélet ellen. 2017. októberében a tatabányai törvényszék bizonyítottság hiányában újra felmentette a darnózseli férfit. Ezek után még tovább folytatódott a nyomozás. A magyar kriminalisztika egyik páratlan ügye volt ez, ahol úgy kellett a bíróságnak döntés hoznia, hogy a holttestet sosem találták meg, és közvetlen bizonyíték sem állt a vád rendelkezésére. Mégis minden jel arra mutatott, hogy Judit férje áll a nő meggyilkolásának hátterében. Sajnos azonban ez kevésnek bizonyult az elmarasztaló ítélethez. 2019. márciusában egy újabb alkalommal mentették fel a darnózseli hentest. A bíró szerint a vádlott közreműködött ugyan a holttest megsemmisítésében és maradványainak szétszórásában, de ez önmagában az emberölés vádját nem alapozza meg. Ugyanezen év októberében viszont már bűnösnek találta halált okozó testi sértés vádjában a győri ítélőtábla Jánost, akit korábban már többször felmentettek. Halmazati büntetése 7 év börtön lett, melybe beleszámították az előzetesben letöltött 29 hónapot. Az ügyész a büntetés súlyosbítását, a vádlott ügyvédje az ítélet hatályon kívül helyezését kérte. János bejelentette, hogy fellebbezni kíván az ítélet ellen. Az ügyész indítványozta a férfi letartóztatását. Ezt a bíróság elutasította. A döntés ellen az ügyész fellebbezett, és az ügy a kúriához került. A történet végére 2020. október 16-án került pont. A kúria súlyosbította a másodfokú ítéletet, és a vádlottat előre kitervelt szándékos emberölésért 21 év fegyházra ítélte. Megállapították, hogy az áldozat halálát idegenkezűség okozta, és az idegen keze a vádlotté, azaz a férjéé volt, magyarázta a bíró az indoklásában. Az ügyben, holttest hiányában, a legnagyobb dilemmát végig az jelentette, hogy a vádlottnak pontosan milyen formában lehetett köze felesége halálához. A kúrián arra jutottak, hogy az események láncolatát nézve csakis a férj János ölhette meg. Judit családjának talán megnyugvást hozott az ítélet, amelyre több mint 6 évet kellett várniuk. Az azonban biztos, hogy olyan traumát éltek át ezen évek alatt, amelyeket sosem fognak tudni kitörölni emlékezetükből. János lánytestvére alibit próbált biztosítani neki a nő eltűnésének éjszakájára, ami miatt végül őt is elítélték. 1 év és 10 hónapot kapott. Köszönöm, hogy ismét a Bűntények podcastet választottátok. A részt Szilágyi Perjesi Réka írta. a következő epizódig. Sziasztok!
Ding-dong-dong-dong-dong-dong-dong-dong.
Ez a műsor a Béton közösség tagja.